Rádióegyetem. Cinizmus és irónia. A transzcendentális és a mundán szempont. Pálfalusi Zsolt előadása.
No, hát, hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit. Még mindig két kérdésnél vagyok leragadva, és akkor remélem velem együtt a társaság is le van itt ragadva. Nevezetesen, hogy miféle tudás a kérdezés, tehát aki kérdezni tud, az tud-e valamit? Mert az, hogy válaszol valaki, arról feltételezzük, hogy tud valamit. De az, hogy valaki kérdezni tud, az önmagában egy végtelenül ironikus dolognak tűnik hirtelennyében. Képzeljük el, hogy valaki tud, tehát ízlelgessük ezt a mondatot, tud kérdezni. Általában, hogyha valamit kérdezünk, akkor azért kérdezünk, mert nem tudjuk. Nem tudjuk a választ. De az, hogy valaki kérdezni tud, az legfőképpen azt jelenti, hogy valahol ő sejti a választ, vagy pedzegeti, vagy az is lehet, hogy jobban tudja, mint mi, hogy mi is a válasz rá. Ennek ellenére megkérdezi. Ez volna az első kérdés, a második pedig az, amit a múlt alkalommal éppen csak érintettünk, nevezetesen az, hogy miért kell bárkitől is megkövetelni az önismeretet, és egyáltalán miben is állna az önismeret. Mit jelent az, hogy az ironikus az nem egyszerűen ismeretet követel, hanem önismeretet, és ez az ismereteknek egy egészen más fajtáját termeli ki, vagy egy egészen más raszterébe tartozik. Tehát itt arról a gondolatról van szó, csak ez a két szempont össze lehet könnyen varni, ami a Delfoi Józsának volt a felirata nevezetesen, hogy ismerd meg önmagad, amiről tudjuk, hogy köze nincs az önismeret iróniájához, semmi más nem jelentett, mint az, hogy fizessél egy kis pénzt, és majd akkor a fűtia válaszol a neked feltett kérdésekre, tehát megismerheted a jövőt. Ennyit jelentett az, hogy ismerd meg önmagad. Szokratész azonban valami más csinál ebből. Az önismeret valamiért úgy emblokk az irónia meleg ágya. Egyetlen az önismeret kérdése, mint olyan. Múlt alkalommal azt feszegettük, hogy miért egy etikai probléma az, hogy valakit oda megköveteljük az önismeretet. Miért tűrhetetlen dolog például a naivitás? Tehát gondolok itt olyas valakire, mint például Schiller, aki beszél arról, hogy például a fiatal nőknek a nevelése, annak kapcsán tér ki, ott van a pásztori idill, és ott belemenők mindenbe. A fiatal nők nevelése azt mondja, hogy a nevelés művészete abban kell, hogy álljon, így ő. Jó, hát 1700-es évek izében vagyunk. Hát. A fiatal hölgyeket arra kell megtanítani, hogy tudjanak, miközben ne veszítsék el az ártatlanságukat. Tehát ne veszítsék el a bájos naivitásukat a tudásuk ellenére. Magyarán a nevelés, tehát egy lehetetlen feladatot kellene megvalósítani a nevelőnek, úgy önismeretre tanítani, vagy úgy önismeretre nevelni, hogy közben a naivitásukat megőrizzék. Ami tulajdonképpen egy lehetetlen vállalkozás. Valószínűleg erre reflektál az 50-es években az Amerikában kiadott kézikönyvek arról, hogy hogyan kell viselkedni a lánynak a pasiával szemben. Tehát minden, a legevidensebb dolgot is meg kell kérdeznie tőle, hogy a fickó okosnak látszódhasson mellette. Tehát, hogy végtelenül okosnak érezze magát a fazon már, hogy tud rá válaszolni, és a lány pedig kellően megőrizze a naivitását, tehát, hogy egy ilyen naivának látszódjon, aki igenis, hogy rászorul egy erős és okos férfinak a zére. Erről ténylegesen 50-es éve kézi könyvek. Tehát nem is egy. Tehát nem egy könyvről beszélünk, hanem több könyvről, ami arról szól, hogy ilyen párkapcsolati útmutató. Idáig ér Schiller. Tulajdonképpen Schiller a maga korában nagyon hasonlóra gondolt, hogyan kell úgy nevelni egy lányt, hogy kellően naívnak tűnjön, és ne csak tűnjön, hanem tényleg az is legyen, miközben mégiscsak tud valamit. És ugye ez a probléma, meg ez csak a szimptomája a dolognak, az önismerethez köti vissza a problémánkat. Mit jelent az, hogy valaki, úgy mondjuk, nincs tisztában önmagával? Mikor mondanád te magadra azt, hogy te tisztában vagy magaddal? Vagy mikor érzed azt valakivel kapcsolatban, beszélgettek, nem igazodik ki saját magám? Nem érti magát? Á, még nem is jó ezt a kifejezés, mert azért sokszor van, hogy nem értjük magunkat, de ez nem feltétlenül jelenti az önismeret problémáját. Miért tűrhetetlen valakinek a naivitása bizonyos pont után? Az, hogy naív, legyintünk rá, és hát igen, megmosoljuk. De van egy pont, amikor Tamás idegesítő. Amikor nem bírjuk elviselni. Amikor legszívesebben nagyon ütnénk. A legfőbb probléma ott kezdődik, hogy igazából Szókratészt olvasva, tehát Platont olvasva, nem látjuk az önismeret mértékét. Vajon meddig kell elmélyíteni az önismeretet? Hol van az a pont, amikor valaki azt mondhatja, hogy na figyelj ide, eddig naív voltam, de kedden 13 órakor megváltozott a helyzet, megtudtam valamit, és ekkortól már teljesen furra ismerem magam. Részt vettem egy X tudja melyik önismereti kurzuson, kitalpaltam ilyen önismereti csoportot, pszichodráma, mifene, és most már teljesen rendben vagyok. És amit a múltkor már gúnyolódtam rajta, dolgoztam magamon. Munkát végeztem magamon. Összeraktam magam. Feltérképeztem magam. Segítettek az orvosaim, a tanáraim, a szüleim, a barátaim, mindenki. Kitűztem egy célt. 4 éves meló volt. Vagy valakinek 10, akkor már nagyon komoly. Dolgoztam, és most már teljesen. Kérdezz bármit. Miért tűnik ez abszurdnak, ez a beszámoló így? Kitanulni egy szakmát. Tehát teszem fel, valaki elmegy, és megtanul egy szakmát. Dolgozik ennyit és ennyitben. Ilyen és ilyen tanárokhoz jár. Ilyen és ilyen. Elhisszük neki, hogy igen, megtanulta. Kérdezz bármit, válaszolok rá. Oké, rendben. De miért tűnik ugyanez abszurdnak az önismerettel kapcsolatban? Hol van a vége? Hol van az a határ, ameddig már nem kell kutatni önmagunkat? Hol van az a pont, amikortól már nem kell azt mondani, hogy de kérem szépen ismerem magamat. Tisztában vagyok magammal, a képességeimmel. Tudom, hogy mire vagyok képes. Ugye, még a kisebbik része. A másik része az, hogy miközben az önismeret egy tudásként tűnik föl, tehát Platón alapján azt kell mondani, hogy az ismer meg önmagad mondat, az egy tudásra vonatkozik, miközben nem nagyon látjuk, hogy mire lehet applikálni. Pontosan az önismeret, az minek az applikációja? Ha valaki ismeri önmagát, ez az ismeret, ez a raster, hogy ő ismer valamit, ez mire alkalmazható? A 5-ös handoutban próbáltam ezt érzékeltetni, ezt a fenomenológiai állományt, hogy az állítás és a birtoklásnak a különbsége. Hogy egyedül az önismeret, és pontosan iróniának azért táptalaja, mert az, amit benne ismeretként tüntetünk fel, az mindig szembefordítható önmagával. Igazándiból onnantól kezdve, amikor valaki az önismeretet állítja, onnantól kezdve az állítás és az állítás tartalma mindig szembefordítható egymásra. Mindig rá lehet kérdezni, hogy pontosan mit is ismersz, amikor ismered magad? Mit ismertél meg? Az, hogy az állítás és az állítás tartalma külön választható, és egyedül az önismeretnek a kérdésem, és ott egymással szembefordítható, hogy egy ember joggal mondhatja azt, hogy de hát ez egy végtelen, ez a jó pap holtig tanul meg, tehát hogy végtelen feladat megismerni önmagunkat, ez értelmes módon mondhatjuk, de az, hogy megismertem önmagam, így past tense-ben, ez valamiért tarthatatlan. Lényegében, ha innen nekintünk az irónia kérdés, akkor a lényegében az irónia, és akkor most egy újabb argumentummal bővül a paletta, nem más, mint valakinek a tudását visszavezetni az öntudásra, visszavezetni az önismeretére. Vajon minden tudás, vagy egyáltalán bárkinek a tudása összekapcsolódik-e bármilyen önismerettel? Vajon nem tapasztaljuk-e, hogy valakinek a tudománya, tehát hogy rengeteg mindent tud, sok esetben egyáltalán nem kapcsolódik össze önismerettel. Egyáltalán hogyan tapasztalunk egy olyan embert, aki nem ismeri önmagát? Egyáltalán nem fogta fel, hogy ő kicsoda. Mert visszavezethető ez a kérdés tisztán értékekre, tehát tisztán etikai kérdés lehet a naivitásból csinálni? Egy naív ember tisztán etikailag megítélhető? Azt hiszem, hogy így csúcsosodnak ki a problémáink. Ugye Szókratésznek az a maximája, hogy ahol már nem lehet beszédeket tartani, ott beszélgetni kell. Lényegében ebbe a kérdésbe áll bele. Abba, hogy a beszélgetésben, tehát a beszéd tartásával ellentétben, és azt hiszem itt lehet legjobban megfogni a problémát, a beszédek tartásával ellentétben, a beszélgetésben mindig van valami, amit én magam sem birtoklok teljes egészében. Ha valaki beszédet tart, akkor azt leírja, és akkor azt úgy elmondja. Meg van szerkesztve. Az a beszéd, az beszéd. A retorikának az alapgondolata. De az, hogy valaki beszélgetni kezd, a beszélgetésben mindig benne van az, hogy a másik meg tud lepni. Tehát önmagában az a gondolat, hogy a kérdés számára valami nyitva van. Tehát nyitva hagyunk valamit a kérdésnek. Az, hogy közbe tud vágni. Az, hogy azt mondhatja, hogy erről jut eszembe. Az, hogy a beszélgetés a beszéddel ellentétben az... az valami olyasmire vonatkozik, amely nem az ismeret, hanem az önismeretnek a problémájához köt bennünket vissza. Azt hiszem, ez itt a legfeltűnőbb. És például egy olyan irányzat, mint például a hermeneutika. Kérem szépen, a legenda úgy szól, hogy volt 12 isten, és megszületett a 11, és megszületett a 12, de még csecsemő volt. Ezt a csecsemőt hívták Hermésznek, és annyira firkás volt a kisrác, hogy már csecsemő korában ellopta Apollónak, a bátyjának a marháit. És hát ugye Apollón elment panaszkodni a faternak, Zeusnak, hogy de hát azért már milyen már ez a gyerek, szóval hát azért hogy lehet ilyet csinálni? Zeus meg magához hivatta a Hermészt, hogy na ez most mi volt? A mitosz úgy szól, hogy a Hermész kitalált egy akkora hazugságot, hogy az apjának a könnyei csorogtak a röhögéstől, hogy ezt a gyereket, ez hihetetlen, és akkor neveztek ki többek között a tolvajok, a hazugság, a kereskedelem és a kockajátékok. Tehát minden létező szerencsejátéknak az istenévé. Ez a mitosz. Na most egy érdekes revolúció vagy evolúció történt Hermészre, és az történt vele, hogy amíg Diké volt az Angelos, például az Iliászban még Diké az Angelos, tehát ő a hírvivő, aki viszi a híreket az emberek és az istenek között, és valamiért Dikét leváltja Hermész egy nap. Hermész már nem csak egy nagy daimonként tűnik föl, hanem angelosként, tehát igazából hírvivőként. Na most azt sem már tudnunk, hogy amikor megjelenik ez a gondolat, hogy hermeneutika, és azt hiszem, hogy talán ezzel kellett volna kezdenem rögtön a legelején, mert úgy látom, hogy akkor itt van mit keresgélnem. Platón törvények 10. könyvében feltűnik szakmaként, tehát ott tűnik föl legelőször szakmaként az, hogy hermeneutész. A hermeneutész az a pasas, aki ücsörög a templom lépcsőjén, és aki jön ki a Pütiától ilyen hókusz-pókusz rébuszogva a leírt szöveggel, annak jó pénzért odaadod a hermeneutésznek, és az megpróbálja megfejteni, hogy mi volt az Isten üzenete. És ugye a hermeneutésznek úgy kell az üzenetet modifikálnia, hogy az válasznak tűnjön arra a kérdésre, amit föltettek az Istennek. Ugye nyilvánvaló, hogy az Isten nem a kérdező füléhez méri a válaszát, hanem a sajátjához. Így aztán a kérdező nem biztos, hogy érti a választ, az orákulum által adott választ. Na most kérem szépen, a hermeneutika ezt megörökölte, ezt az összes tulajdonságát Hermésztől. Tudjuk, hogy a maga a hermeneutika, mint tudomány és vagy művészet, az úgy Schleiermacher környékén kezd kibontakozni a maga modern formájában, ami folytatódik Dieterjel. Na, erről beszélt a kollégina, azaz a stáció az 1900-as évek, csak nem úgy hívják, hogy befogadói esztétika, hanem úgy hívják, hogy deskriptív pszichológia. Ahhoz használják eszközként. Tehát például Dieterjnek a szellemtudományi írásaiban, amit a Erdély Ágnes fordított le, jó sok minden olvasható tőle magyarul, abban tulajdonképpen Dieterj juttatja csúcspontjára egy berlini székfoglaló beszédében a hermeneutikának a kérdését. Ő foglalja egyáltalán össze. Ő utal egyáltalán Schleiermacherre. Schleiermacher egy halott volt a hermeneutika számára egész Dieterjig. És Dieterj után jön a modern hermeneutika atya, nevezetesen Hans Georg Gadamer, de ezt nem így kell mondani, a nagy Gadamer. A nagy Gadamer, aki megírja az igazság és módszert, ami megjelenik ugyebár a rendszerváltás körül, és akkortól a filozófusoknak a megélhetése múlik azon, hogy ezt a könyvet olvassák és értsék. Kérem szépen, Gadamer óta tudjuk, hogy a hermeneutika történet, és akkor megint a kolléginának a mondatát szeretném egy kicsit cizellálni, a hermeneutika történetéhez alapvetően hozzátartozik az, hogy háromféle formáját ismerjük. Háromféle hermeneutika létezik, vagy inkább a hermeneutikának háromféle ága. Az egyik lenne az, amiről a kollégin is beszélt, a klasszika filológia, a második a jogi hermeneutika, a harmadik pedig a teológiai hermeneutika. Értelemszerűen bomlik a dolog három részre. Az egyik a vallási szövegek értelmezésével foglalkozik, tehát például azzal, hogy a csodás jelenetek leírása az mennyire metaforikus, vagy mennyire szimbolikus, hogy hogyan kell értelmezni. A jogi hermeneutika az egyértelmű, az is kijelöli, hogy miről is van szó, arról van szó, hogy a törvénnyel nem lehet mindent leszabályozni, tehát valamilyen értelmezésre van szükség olyankor, amikor az egyedi esetet közelíteni kell egy jogszabályhoz. Meg kell ítélni, hogy az egyedi eset az olyan a jog alapján mi alá szubszumálható. És akkor a harmadik, a húzósabb feladvány, amivel az önismeret kapcsán nekünk is foglalkoznunk illene, ez pedig a filológia, a klasszika filológia, ami nem mást jelent, mint olyan szövegeknek az értelmezését, amelyeknek a világhorizontja számunkra már nincs adva. Olyan szövegek, amelyeknek a szöveg fönnmarad, de az a világ, ahol még értelmes volt, már eltűnt. És ilyenkor jön az, hogy értelmezésre szorul a dolog. Egyáltalán hermeneutika, és ezt Gadamer óta tudjuk, hermeneutikára mindig ott van szükség, ahol valaminek az értelme elhomályosult. És értelmeznünk kell. Na ennyit röviden, és akkor most Bornit módon összefoglaltam azt, ami nagyjából úgy körülbelül hozzávetőleg a hermeneutikához tartozott, természetesen semmit nem mondtam a hermeneutikáról, tehát ez így édeskevés. Ami mi szempontunkból érdekes, az az, hogy a hermeneutika ősidék óta fenntartja magának azt a jogot, hogy ő az a tudomány, amely képes kérdezni. Tehát a hermeneutikában mindig is kimondott premissza volt, hogy a kérdésnek elsőbsége van a válaszsal szemben. Gadamer egy ponton tovább megy ezen. Gadamer egy helyen egyenesen azt fogja mondani, hogy vannak filozófiai, eminens értelemben vett filozófiai kérdések, ahol onnan látszik, hogy eljutottunk egy végpontra, vagy onnan látszik, hogy ez filozófiai kérdés, eminens értelemben filozófiai kérdés, hogy magát a kérdést nem tudjuk állítani. Gadamer örök példája erre Ágostonnak a Vallomások 11. könyvének legeleje, amikor Ágoston azon meditál, hogy de mi az idő? Ezt nevezik ugyebár az idő fenomenológia krédójának, ami ott elhangzik. Ugye tudjuk, hogy a filozófia történetében kétféle időfelfogás létezik, az egyik Arisztotelésznek a Fizika Delta könyve, a másik pedig Ágostonnak a Vallomások 11. könyve. Nem mennék most bele abba, hogy mi a különbség a két könyv között, tartottam már róla, de most ezt most nem akarok belemenni, nem tartozik szorosan a tárgyhoz. Egy a lényeg, amikor Ágoston előveszi azt a kérdést, hogy de mi az idő, és elkezd a distenció animiről, tehát a lélek kifeszítettségéről beszélni, és arról, hogy tulajdonképpen az idő, nincs kívül idő, az időt mi mérjük, az idő a lelkünkben történik meg, amihez majd kapcsolódik később tisztelés kritikájában Kant, aki azt mondja, hogy nem az idő múlik, hanem a lelkünk az időben. Azt mondja, Zeit verlaufzig nicht, tehát nem az idő zajlik. Amit aztán legvégül ezt az egész időfelfogást aztán Husserl fogja csúcspontra juttatni a belső időtudat fenomenológiájában, ahol elkezd beszélni a Nungstanz időről. Nagyon-nagyon bonyolult lenne most abban belemenni, hogy miről is van szó. Ugye abba a paradoxonba gabajodik bele Husserl, hogy lehetséges az, hogy ahhoz, hogy valamit múlóként fogjunk föl, kell mellette tételeznünk egész pontosan zetszen, amit itt is írok a helyen az irónia kapcsán, valamit tételeznünk kell, ami múlhatatlan. Tehát ahhoz, hogy a múlót érzékeljük, csak is egy múlhatatlan, a Nungstanz időnek kell mellette lennie. Aztán beszél szubjektív, objektív, sok mindenről, meg Zeitobjekt, tehát például a hang, a dallamnak a terjedése mentén próbálja például stilizálni azt, hogy mit is jelent az idő. Nem tartozik szorosan a tárgyhoz. A tárgyhoz igazából egy dolog tartozik, nevezetesen a ágostani kérdés mintaszerűsége a hermeneutikát illetően. Amikor Ágoston azt mondja, ha nem kérdezed meg tőlem, mi az idő, tudom. Ha megkérdezed, nem tudom. Ami nem hangzik el a kérdés, hogy de mondjam meg, mi az idő, addig olyan tiszta, mi lenne ennél evidensebb, mint az, hogy tudom, mi az idő. De amint megkérdezed, hogy de mi az idő valójában, nem az, hogy mennyi az idő, mi az idő, akkor azt mondja Ágoston, hogy olybá tűnik, mintha semmit sem tudnék. Nem csak, hogy nem tudom, hogy mi az idő, hanem olyan, mintha semmit nem tudnék. Elhangzik egy egyszerű kérdés, mi az idő, válaszolj, mi az idő. Ha nem az órádra hivatkozol, és nem arra, hogy ez mi az idő. És akkor azt mondja Ágoston, hogy olybá tűnik, mintha nem csak azt nem tudnám, hogy mi az idő, mintha egyáltalán nem is értenék semmit. Ha őszintén és mereven arra reflektálunk, hogy mi is a kérdés tartalma, akkor minden elpárolog és elillan. Na ez az a szituáció, a quid enim tempus, tehát amit Ágoston föltesz kérdésként, hogy mi az idő, ezt nevezi Gadamer minden filozófia eminens formájának. Azt, amikor a kérdés még állítani is nehéz. nemhogy megválaszolni, aztán végképp lehetetlen. Állítani, a kérdés értelmes voltát kell bizonyítani. Ezt nevezi minden filozófálás végső nehézségének. Gadamer nyomán tudjuk, hogy lényegében egy filozófusnak a legfőbb feladata az, hogy egy kérdést értelmessé tegyen, nem pedig az, hogy megválaszolja. Nem az ő dolga. Tényleg ebből a szempontból a filozófálás hasonlít egy kicsit ilyen gondolatszobrászathoz, vagy mi a fenéhez. Tehát valami alaktalanból valami formát kihozni, valami értelmetlenből valami értelmes. Ugye, ráadásul Husserlnél találkozunk azzal a nehézséggel, ami végképp Szókratészhoz köti, anélkül, hogy ő ezt tudná. Tehát például ugye tudjuk Husserlről, hogy életében nagyon kevés filozófiát olvasott, a görögökkel végképp nem volt tisztában, és így ő például fogalma sem volt arról, hogy az önismeret iróniájába gabajodott bele az idejében, amikor azt kezdte elfeszegetni maga Husser, hogy micsoda paradoxon a fenomenológus számára, hogy a köznapi világ naív magától értetődőségeit kell kérdésessé tennie. Tehát az emberek számára olyan kérdéseket kell feltenni, ami az emberek számára nem kérdés. És ugye ez a naív magától értetődőségről bebizonyít, hogy de hát ez értsd már meg, hogy ez egy naív magától értetődőség, erre mondja azt Husser, hogy ez a végső paradoxon a minden filozófiai kérdezésnek, nevezetesen annak, hogy a filozófus állandóan nehézségbe szenved, hogy olyan dolgokat akar érthetővé tenni, amik evidensek mindenki számára. Tehát senki számára nem igazolt, hogy erről most miért kell töprengeni. Tehát Ágoston hogyan magyarázná el bárkinek is, hogy de miért kell töprengenünk azon, hogy mi az idő? Hát nem tudjuk, hát dehogy nem. Hát hogy nem? Mi lenne még ennél evidensebb? Ezt a sok cirkalmas mindent el kellett mondanom a hermeneutikával kapcsolatban, hogy egy kicsit világosabb legyen az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy az önismeret iróniája. Az önismeret problémája megörökli a hermeneutika legfőbb nehézségét, nevezetesen azt, hogy folyamatosan olyan dolgokat kell kérdésessé tenni, ami az ágens számára nem kérdés. Ez az, ami miatt például a filozófiát már kezdetétől az a vád érte, hogy egyébként egy használhatatlan tudomány. Az égvilágon semmire nem jó. Hogy úgy egyébként meg ki a fene egy filozófus? Tehát úgy, meg kinek van rá szüksége? Ugye Platónnak még azt is a fejéhez vágják a Gorgiaszban, meg máshol, ugye erről aztán az egész Toában erről fognak zengedezni, hogy vajon miért van az, hogy a filozófusok kopogtatnak a gazdagok ajtaján? Csak nem azért, mert felkopik az álluk az éhségtől, mert hogy ki a fene fizet egy filozófusnak azért a sok okoskodásért, amit ő összehord. Tulajdonképpen világos, hogy miről van szó, arról van szó, hogy egy filozófusnak azt kell igazolni egy ponton túl, pontosan az önismeret iróniáját. Azt kell igazolni, hogy az ő munkájára szükség van. Kinek? Pontosan kinek? Ugye innen már csak egy lépés az a gondolat, hogy például egy műalkotás. Egy műalkotásnak a léte mivel igazolható? Leonardónak Leonardo Madonnája. Mivel igazolható? Kinek van rá szüksége? Kell az? Ugye, az egy másik abszurditás, hogy teszem föl, mennyit ér, de hogy egyébként mire való? Kinek? Ugye lényegében azt lehet mondani, a hermeneutika alapkérdése minden műalkotásra, ugyanúgy, mint a filozofálás okaira, ugyanúgy a műalkotás is rátapad. Ha megkérdezzük világi mundán szempontból, a fenomenológiai szakzsargomra ezt így nevezzük, hogy mundán és transzcendentális szembenállásáról van szó. Megkérdezzük mundán szempontból, egy műalkotás mire való? Akkor pont olyan értelmetlenségbe gabolyodunk bele, mint amikor azt kérdezzük, hogy az idő mire jó. Például az idő mire jó? Ugye önmagában ez egy abszurd kérdés, tehát az időről úgy beszélni, mint egy tárgyról. Ugye Arisztotelész csodálatos, amikor a Delta könyvben elkezd arról beszélni, hogy évszázadokat megelőző fenomenológusnak bizonyul abban a fejtegetésben. Tehát a fenomenológia mind a mai napig az idő kérdésében Arisztotelész tanítványa. Nem arról van szó, hogy leküzdöttük Arisztotelészt, meg túl vagyunk rajta. Örülünk, ha egyáltalán tanulni tudunk tőle. Arisztotelész mondja azt, a bájos kérdést teszi föl. Hogy lehet, hogy az időt lehet pazarolni? Annyit pazarolsz, amennyit csak akarsz időt. És az idő nem lesz kevesebb. Bármit, ha pazarolsz, az elfogy. Az idő nem. Ez hogy lehet? Zseniál, ilyen gyönyörű, naív, őszinte és teljesen jogos és igazságos kérdést azóta se tettek fel az idővel kapcsolatban. Egy tökéletesen köznapi, belátható fenoménről van szó. Például amikor unatkozik valaki, vagy gyorsan telik neki az idő, vagy lassan telik az idő. Az idő különféle módon telik, különféle módon töltjük, és egy biztos, sosem fog elfogyni. Számunkra az idő nem fogy el. Lehetek időszűkében, vagy sok az időm, tehát egyáltalán sok az ideje valakinek. Mit jelent ez, hogy sok az idő? Olyan sok időm van. Az a sok idő, ez kb. Úgy néz ki, mintha lenne egy zsák, és tele van idővel. És akkor, hát most van, kész egy kis időt. De egyébként sok az időm, de milyen érdekes, egyébként nem tudok senkinek adni belőle. Tehát ha nem nagyon kölcsön adni egy kis időt, elmen az idő bankba, és kölcsön venni egy kis... Ugye az, hogy filozófiai kérdéseknél mindig fönnáll az az abszurditás, hogy mundán szempontból képtelenség föltenni, képtelenség a jogosságát igazolni, és legvégül az, aki ezt megteszi, maga a filozófus tűnik a legnagyobb kérdésnek, hogy az ő munkájára mi szükség van. Képzeljük el ezt az egész szituációt most Szókratésszal kapcsolatban. Jön ez a Szókratész, akit a bíróság elé állítanak, és a bíróságon tulajdonképpen implicit megkérdezik tőle, öreg, 70 éve itt élsz, tulajdonképpen te mivel foglalkozol? Mert itt senki se tudja. Itt van 520 ember, és nem tudják, te mit csinálsz itt 70 éve köztünk. Mert hogy te nem a munkádat végzed, az biztos. Te nem vagy egy tisztességes polgár, mert szegény vagy. Ennyi idő alatt ennyit értél el. Szókratész meg azt mondja, hogy dehogy nem, én a munkámat végez, és ugye látszik, hogy mi a probléma a bíróságon. Az a probléma a bíróságon, hogy a bíróság föltesz egy kérdést mundán szempontból, egy olyan dologra, ami csak transzcendentális szempontból értékelhető. Mi a transzcendentális szempont? A transzcendentális szempont pontosan az, amit Ágoston feszegetett nevezetesen, hogy mi az idő, ha azt nem kérdezem meg, akkor értem, ez a mundán szempont. A mundán szempont az, hogy vannak dolgok, amiket nem kérdezek meg, mert tudok. A transzcendentális szempont meg az, amikor fölteszem a kérdést, és nem tudom a választ többé. De még annak is örülhetek, ha legalább a kérdést meg tudtam értelmes módon fogalmazni. A transzcendentális az, ami mundán szempontból nem igazolható. Sőt, tovább lehet menni. Indokolatlan. Indokolatlan. Ezért van az, hogy tulajdonképpen nincs olyan műalkotás a világon. Azt is lehetne mondani, a műalkotásnak a kritériuma, a létezésének a bizonyítéka az, hogy mundán szempontból indokolatlan. Mondás szempontból senki nem tudná megmondani, mire való egy színdarab, vagy mire való egy festmény, vagy mire való egy zene. Ha mondás szempontból igazolható, akkor az már nem művészet, hanem művészetterápia. Alkalmazott művészet. Az meg mi? Értjük? Tehát az, hogy a művészetet lehet dolgokra használni, az egy szempont, de az, hogy mire való a műalkotás, az mundán értelmezhetetlen. Na most képzeljük el, ha ezt tisztáztuk, hogy különbség van mundán és transzcendentális szempont között. És a mundán és transzcendentális szempont között mindig is a hermeneutika akart közvetíteni. Tehát amikor már az orákulumtól kijön az illető, megkapta a jóslatot, csak nem érti. Oda megy a hermeneutészhez, és a hermeneutész megpróbál a két szempont között hidat verni. Képzeljük el, amikor valaki egy szakrális szöveget olvas, aminek megpróbálja megfertőzni a rá vonatkozó értelmét. Mundán és transzcendentális között hidat verni. Tulajdonképpen ugyanilyen transzcendentális egy olyan szöveg, amelynek elmúlt a világa. Ez a klasszika filológia. Egy ógörög szöveg, vagy egy perzsa szöveg, vagy egy izé szöveg, egy egyiptomi, egy olyan szöveg, amit el kell tudnunk olvasni, és amihol mindig azzal a lehetetlen feladattal szembesülünk, hogy a szövegnek nincs értelme számunkra, ha nem értjük, hogy mire vonatkozik. Hogyha elmúlt az a horizont, vagy eltűnt az a horizont, ahol írták, ahol megfogalmazták. Ezek evidenciák, ezt nem is akarok előtt tovább beszélni. A probléma ott kezdődik, amikor ugyanezzel a nehézséggel szembesülünk, vagy szembesít bennünket Szókratész az irónia kapcsán. Az önismeret iróniája kapcsán. Vajon az, hogy valaki ismeri magát, vagy hogy ez egy követelmény, az egy mundán kérdés, vagy egy transzcendentális kérdés? Vajon az önismeret, az nem pont olyan kérdés, mint az, amikor Ágoston fölteszi azt a kérdést, hogy mi az idő? Ismered önmagad? Körülbelül ez úgy hangzik, mint hogyha Ágoston kérdezni, tudom mi az idő? Ugye ugyanazzal a nehézséggel szembesülünk. Ha nem kérdezem meg magamtól, hogy de ki vagyok én, addig úgy tűnik, hogy ki lennék? Hát az vagyok, aki vagyok. Hát mit kell ezzel nézni? Hát persze, ki más lennék? De amint fölteszem ezt a kérdést, hogy de tulajdonképpen ki vagyok én, onnantól kezdve teljes a káosz. Onnantól kezdve egy olyan dologban vagyok zavarba, ahol még az sem indokol, hogy de egyáltalán miért kéne ebben zavarban lenni. Az sem indokolt, hogy egyáltalán föltettem ezt a kérdést. Egyáltalán mundán szempontból mi indokolja azt, hogy bárki is a saját önismeretével legyen elfoglalva? Kit érdekel, hogy te ki vagy? Mit tudsz? Mennyi pénzed van? Szép vagy? Vagy csúnya vagy? Hány éves vagy? Honnan jött? Férfi vagy? Vagy nő vagy? Nyers fizika és fiziológia és pszichológia. A deskriptív pszichológia értelmében. Mundán szempontból egyáltalán nem indokolt, hogy bárki is a saját önismeretével legyen elfoglalva, vagy bárkivel kapcsolatban is föltegyük azt a kérdést, hogy ismeri-e önmagát. Semmiféle indok nincs rá. Mundán értelemben még azt is föl lehet tenni, és azt hiszem ez volt a múlt alkalommal az egyik húzósabb feladvány, amikor azt feszegettük, hogy mennyit ér egy ember. Az értékek szempontjából tökéletesen nivellálható gondolat az, hogy vajon egy ember értékéhez hozzáad-e az önismerete. Vegyünk egy egyszerű példát. Csak hogy egész világos legyen, megnyugodjak, hogy itt a hermeneutikai részét egyszer és mindenkorra elintéztük. Mindenki tudja, mi az, hogy állásinterjú, igaz? Elmen egy állásinterjú, van ott egy humán menedzser, vagy humán akárki, személyzeti főnök, vagy ki a fene. Ott bent ül, te bemény, mosolyogtak egymásra, leülsz, felvetted a legszebb ünneplődet, és akkor beadtad a papírjaidat, életrajzzal, minden, ugye megtanít, ha jobb esetben megtanultál életrajzot, tehát az is szakmai életrajz, ez egy foglalkozás, azt megszerkeszteni. Kérem szépen, beadod, képzeld el a szituációt a következőképpen. Az illetőt van egy tábla, egy ilyen rács, ahol vannak ilyen értékek felsorolva. Ami arról szól, hogy keresünk raktárost, keresünk termékmenedzsert, keresünk a Tesco-ba árufeltöltőt, és megnézi, hogy az alapján, amit te bead, az input-output rendszer, te input beadtál valamit, és az output mindjárt kiad valamit. És akkor a dolog lényeg az, hogy megnézi, hogy az a raster, amiben te beadtad az applikációt, az náluk minek felel meg. És ott értékel, kapsz egy kvótát, és utána azt mondják, hogy kiértesítenek. És akkor majd kikötsz a Vodafone-nál, vagy valahol, ahol munkát tudnak neked adni, azok alapján a tulajdonosok. És ne felejtsük el, a kvóta az nem csak arról szól, hogy X szakmára te megfelelsz, vagy nem felelsz meg, bizonyos szempontból, és ez tagadhatatlan, mondás szempontból azt is jelenti, hogy mennyit érsz. Mennyit érsz, és lehet fokozni a dolgot, nem csak egy cégnél, hanem úgy egyáltalán ebben a nagy civil életben neked mennyi pontod van? Hogy mennyi ízét rubrikát lehet nálad belubrikázni, vagy beixelni, és azt mondani, hogy neked 100-ból elértél 60 pontot. Hát igen, mondjuk az a nyelvvizsga még kellett volna, meg egy kicsivel több szakmai gyakorlat, meg hát igen, mondjuk, szóval kaptál egy lumbágot gyerekkorodban, és nem tudsz rendesen emelni 30 kilónál többet, nem leszel jó árufeltöltő, majd kitalálunk valamit. Hát itt le kellett sajnos 5 pontot vonnunk, és megy a szorzás, osztás, ide egy deka, oda egy deka, próbálnak. Képzeljük el ezt a szempontot, és most nem arról van szó, hogy fasisztákkal ülsz egy asztalnál, nem arról van szó, hogy van egy humán menedzser, akinek el kell döntenie, hogy te mire vagy jó. Képzeljük el az életet. Képzeld el, amikor ezt a rácsot saját magadnak fogalmazod meg, vagy saját magad előtt állítod föl. Mennyit érsz? Minek a szempontjából fogod felállítani? Mennyivel másabb rácsot kell, vagy mennyivel más rasterba kerülsz akkor, ha például egy templomba mégy? Mennyit érsz? Képzeljük ezt a dolgot. Mennyit érsz Isten előtt? Mennyit számítasz te neki? Olyan dologról beszélek, amit teszem fel az Ószövetség korában, tehát mondjuk a bírák korában csak ez a szempont létezett. Tehát vallási szempontból csak ez létezett, hogy te bemégy egy templomba, és onnantól kezdve te hogy tekintesz magadra? Pontosan mennyit érsz te az Istennek? Semmit? Azért valamit? Vagy még sokat? Keveset? Mennyit? A Szokratész, hogyha megkérdezzük, tehát Szokratész felől nézünk a problémára, akkor azt látjuk, hogy lényegében az iróniája, Szokratész iróniája, az pontosan abból fakad, hogy ezt az egészet, amit most elmondtam, ezt nevetségessé teszi. Tulajdonképpen arról kezdve, ne felejtsük el, a korabeli Athénban sem folytak másképpen a dolgok, mint ma teszem fel a Vodafone-nál. Tehát a korabeli Athénban is arról volt szó, hogy te munkát akartál, vagy akartál egyáltalán valamit egy kicsit, akartál boldogulni az életbe, akkor fel kellett mutatnod a képességeidet. Hogyha az apád időben gondolkodott, akkor beíratott téged valami jó kis szofistához, ahol megtanultad a jogot, vagy a retorikát, vagy a mifenét, vagy az ökonomiát, és akkor ilyen gazdasági ízé lesz belőle, tehát a háztáit jól tudod majd, meg a műhelyben a munkásokat irányítani, vagy mifene. De ugye Szokratész azzal jön, hogy oké, ez nagyon jó, hogy ezeket az iskolákat kijártad, ezt mind megtanultad, nagyon jó, hogy a 100 pontból elértél 60-at, 5-öt csak valami miatt lecsúsztál róla, és ezért valami, nem lehetsz már a bulénak az el, nem lehet belőled arkon, de hát nem baj, nem nagy veszteség, hidd el, nyugodj. És képzeljük, hogy jön Szokratész, és azt mondja, hogy nem lehet belőled arkon, meg nem lesz belőled jó íze, meg nem lett belőled jó jogász, meg rétor, meg mifene. És tényleg azt hiszed, hogy olyan sokat vesztettél? Vesztettél egyáltalán te bármit? És ugye lényegében Szokratész nyomán rögtön el lehet gondolkozni azon, hogy lehetséges az, hogy egész Atén azt mondja rólam, hogy én a 100 pontból 60-at érek, csak 6-ról véletlenül csúsztam le. Hogy lehet, hogy egész Atén azt mondja, és jön egy fickó, és azt mondja, hogy ez nem számít. Ezt felejtsd el. Ez hülyeség az egész. Úgy, ahogy van. De tulajdonképpen miről is akar engem meggyőzni? Arról, hogy nem kell jogot tanulni? Meg arról akar meggyőzni, hogy nem kell jó közgazdásznak lennem? Vagy nem kell elmennem dolgozni? Vagy miről akar meggyőzni? Ugye otthon az apukák, amikor hazajött a gyerek a Szokratésszal való beszélgetéstől, akkor vakarhatta a fejét, hogy na most akkor miről beszélt ez a vén ember? És nyilván nem erről beszélt, hanem arról beszélt, hogy mundán szempontból ennek lehet, hogy van egy értéke, de transzcendentális szempontból nulla. Transzcendentális szempontból a te értéked egy jottányival nem került előrébb azzal, hogy te kitanultad a jogot. Sőt, annál rosszabb, minél inkább úgy képzeled, hogy ez transzcendentálisan is beszámítható. Tehát azért, mert valaki király azt hiszi, másképp fog meghalni, mint egy koldus. Ugye ez a réges-régi probléma. A Prédikátor könyve, Ószövetség, hogy a sírba nem vihetjük magunkkal azokat az értékeket, a pontjainkat, amiket az életbe szereztünk. Tehát itt kezdődik a transzcendencia. Itt az egy a halál aztán végképp egy transzcendentális határvonal. Tulajdonképpen Isten előtt, vagy a halál szempontjából, és akkor még tovább menve a művészet szempontjából, a barátság szempontjából, a szerelem szempontjából, mit jelentenek a mi pontjaink? Azok a rublikák, amik be vannak x-elve, hogy ami miatt egy humán menedzser vagy felvesz a Tesco-ba, vagy nem vesz fel a Tesco-ba, vagy leszel egy ügynök a Vodafone-nál, vagy nem. Mit jelentenek? Ugye itt gabolyodunk bele abba, hogy az embernek az értéke, vagy mi a fene. Tehát az embernek a mi ez? Azt lehet mondani, hogy az ebben való naivitás, tehát nem a mundán szempontból való naivitás, hanem a transzcendentális szempontból való naivitás, ahol nem is tudunk okosak lenni. Tehát transzcendentális szempontból a legfontosabb kérdés, a legfontosabb szempont az, hogy nem tudunk okosak lenni benne. Egyáltalán nem tudjuk, hogy hogyan kellene az önismeretünket ismeretként feltüntetni. Azt lehetne mondani, hogy amikor azt mondom, talán ilyesmit tudnám mondani, hogy szerénység. Csak olyan jól lenne tudnom például, hogy ez mi a fenét jelent, hogy szerénység. A szerénység, ami azt jelenteni, hogy valaki óvatosan megpróbál saját magára transzcendentális szempont felől tekinteni, tehát afelől, ahol nincsenek pontjaink. Onnan nézve, a mundán szempontból vett életünkre, onnan nézve egészen semmisnek tűnik minden. Képzeljük el, amikor, sőt, ugye van ebben valami bosszantó is, vagy valami veszélyes. Szokratész ellen bármikor érvként hozhatták fel a korabeli Aténban, hogy lehet, hogy Szokratész értelmes dolgokról beszél, de ha mindenki úgy élne, ahogy ő, akkor az nyomorba dönteni az államot. Ha az önismeretnek arra a formájára próbálna mindenki szert tenni, mint amire Szokratész, akkor lehet, hogy nagyon szép emberek élnének, nagyon szerény emberek, de hova jutna az állam? Ugye az, hogy transzcendentális szempontból nem tudjuk megmondani, hogy mi egy értéke az embernek, vagy mi a te értéked. Mit érsz te? Tehát még egyszer, csak egy ilyen egyszerű kérdést tegyünk fel, nem science fiction, amiről beszélek, csak menj be egy templomba. És kérdezd meg, hogy mit érsz. És nyugodtan legyél zavarba. Sőt, amikor azt mondod, hogy semmit nem érsz, akkor lép valaki melléd, és azt mondja, igen, ez a helyes válasz. Itt ez a helyes válasz. Te semmit nem érsz. Az égvilágon semmi. Por vagy és hamu. Tehát ez az Ószövetség válasza. Por vagy és hamu. Képzeljük el azt, hogy egyáltalán ez a szempont, az, hogy transzcendens értelemben is föltehető a kérdés, most nem menjünk bele abba, hogy értelmes kérdése. Tehát transzcendentális értelemben is föltehető az a kérdés, hogy vajon én mit érek. Hogy az értelmes kérdése vagy sem, az minden szempontból nyilván nem az. Ebből a szempontból nézve válik világossá, hogy miről is szól Szókratész iróniája, és azt hiszem, hogy Szókratész iróniájával ma leszünk utoljára elfoglalva. Szókratész iróniája éppen arról szól, hogy a transzcendentális szempont felölvéve az önismeret kérdését valójában az értette meg, aki egyáltalán megértette, hogy ez kérdés. Tehát az önismeretre azt, hogy én ismerem-e magam vagy sem, az teljesen fölösleges válaszolni, úgysem fogsz tudni rá. Önmagában az az érték benne, ha eljutsz a kérdésig. Kérdés csak az, hogy hogy. Hogy jutsz te el egy olyan kérdéshez, hogy ki vagy te? Miért? És akkor itt lép be a képbe a hermeneutika még egyszer és utoljára. A hermeneutika, ez a Gadamer nem beszél, tehát valamiért Gadamernek ez úgy kiesik a látóköréből, tud róla, de nem beszél. A hermeneutikának van két olyan eset, amik úgynevezett sérült diskurzusról beszélünk, és az egészen húzós feladvány hermeneutika számára. Az ilyen sérült diskurzus az egyik a bírósági gyakorlat, ahol nem egyszerűen jogszabályokat kell alkalmazni, hanem azt kell kideríteni az inspektornak, hogy aki vele szemben ül, az mikor mond igazat. Tehát teszem föl, ott van egy ember, akiről biztosan lehet tudni, hogy elkövetett egy bűncselekményt. A kérdés csak az, hogy azt kell megállapítani, hogy különben mi a szerepe benne, tehát mennyire súlyos az ő szerepe. És az is nyilvánvaló, hogy a fickó motivumait tekintve biztos, hogy ő hazudni szeretne. Tehát nem akarja megmondani az igazat. Hazudni fog. Tehát képzeljük el, hogy egy emberrel ül szemben, akiről tudod, hogy hazudik neked, és a hazugságán keresztül kell kiderítened, hogy mi az igazság. Ez kvázi a Zeus és a Hermésznek az esete. Tehát Zeus könnyű helyzetben volt, mert rögtön tudta, hogy hazudik a gyerek, ezért is könnyezett a nevetéstől. De mi van olyankor, amikor valakivel beszélsz, talán ő nem is tudja, hogy te tudod, hogy hazudik. És meg kell értened őt. Meg kell értened, hogy mi az igazság. A másik szituáció pedig nagyon hasonlít ehhez, a másik sérült diskurzus, az pedig nem más, mint a pszichoanalitikus gyakorlat, amikor beülsz a pszichoanalitikusnak a... Nem, befekszel. A pszichoanalitikus díványára. És nyilvánvaló, hogy onnantól kezdve te hős szeretnél lenni. Hát végülis az vagy. Rád kíváncsiak. Ott fekszel, és azt akarja megtudni az orvos, hogy na, akkor meséljél egy... Mi a problémád? És elmondod, hogy van valami problémád. Mondok egy esetet, volt egy illető, aki zongorázni tanult, és egy nap nem tudott zongorázni, nem tudott többet koncertet adni. Tehát nyilvánosság előtt nem tudott, elment a bátorsága. És elment egy pszichoanalitikushoz, és megpróbálták kiderülni, hogy akkor most mi is a probléma. Tehát miért nem mer nyilvánosság előtt a zongorához ülni? Képzeljük el ezt a szituációt. Mind a két esetben egy olyan sérült helyzetről van szó, amikor az illető vagy azért beszél félre, mert mindenképpen szeretné magát hősként feltüntetni, tehát szeretné magát úgy feltüntetni, mint amiben én jó voltam, de a világ rossz. Engem a világ, én jó voltam, szóval engem az anyám jónak szült, csak hát igen. Ő is beleborította a sótartót a levesembe 9 éves koromban, és onnantól kezdve minden elromlott az életemben. Illetve a bírósági szituáció, amikor a bíró ki akarja deríteni a gyanúsítottól, hogy mi történik. A hermeneutika leghúzósabb feladványa mind a kettő. Amikor a másik nemhogy nem segít, hanem éppenséggel eltorzítja azt az értelmet, amit te szeretnél megtudni. Nem eltorzított értelemről, hanem folyamatosan modifikálódik valaminek az értelme. Folyamatosan egy hazugság szemszögéből, vagy folyamatosan egy átköltés és átvariálás szemszögéből. Képzeljük el ezt a szituációt, amikor esély sincs arra, hogy a másik segítsen abban, hogy kiderítsük ki ő. Sőt, ő meg aztán végképp föl se teszi magának ezt a kérdést. Ugye azt lehetne mondani, hogy Szókratész, ki az közületek, mondja ő, aki érdekelt abban, hogy megtudja, ki ő. Ki az, akinek nem érdeke, hogy hazudjon? Ki az, akinek nem érdeke, hogy önmagát átköltse, hogy a saját szép egóját kiszínezze? Ugye Hume csodálatos mondása. Senki sem képes magáról 5 percnél tovább hiúság nélkül beszélni. Zseniális. Ezt kényszer lehet tesztelni. 5 perc. Tényleg az egy ilyen lélektani határ. Mennyire kényelmes szerep, még köznapilag, nem is egy sérült diskurzus felől, amikor valaki olyan szívesen beszélünk magunkról, mint egy lúzerről. Áldozatai vagyunk a izének, a nagy életnek. Mi vagyunk a nagy áldozatai. Semmi kétség, ez egy ismert sztereotíp, tehát semmi kétség, hogy itt arról van szó, hogy magunkat hőssé próbáljuk költeni, és a hős, az is világos, a hős nem tartozik hozzá az önismeretünkhöz. Az önismeretnek az architektúrájában nincs ilyen, hogy hős. Nincs se hős, se áldozat, se semmi. Igazándiból az a legfőbb kérdés, hogy az önismeretben miféle eredményre juthatunk, hogyha világos, ha már eddig megtárgyaltuk, hogy az önismeret az transzcendentális probléma. Tehát az önismeret, a transzcendentális probléma az azt jelenti, hogy akkor a legjobb, ha azt mondod, hogy nem csak, hogy nem ismered magad, hanem egyáltalán azt is tudod, hogy nem érsz semmit. Nincs ilyen, hogy az én értékem az önismeret felől. Tudjuk, ugye, mi az ironikus ebben? Az ironikus az ebben, hogy tudjuk jól, vannak értékes emberek, miközben az, aki valóban értékes, az biztos, hogy nem ismerné el magáról. Pont ebből látszik, hogy valóban értékes. Transzcendentális értelemben nem létezik ilyen, hogy valakinek meggyőző bizonyítékai vannak arról, hogy az önismerete felül mit ér. A árufeltöltő meg a Vodafone-nál termékmenedzser szemszögéből el lehet dönteni, hogy te mit érsz. Transzcendentális értelemben azonban ezt nem lehet eldönteni. És ugye a furcsa az, hogy miközben tudjuk, hogy vannak emberek, akik értékesek, aközben éppenséggel amellett nem lehet többé érvelni. Mundán szempontból, hogy de ő miért értékes. Amikor erre rátérünk, akkor mindig csak a rublikák maradnak. Marad az, hogy 100 pontból 60-at elért. Hát akkor ez egy értékes kell, hogy legyen. Hát akkor az kell, hogy legyen. Nagyon súlyos ez a helyzet. Ez egy nagyon súlyos probléma. Ugye Szokratész, amikor ezzel szembesíti az aténi polgárokat, azzal szembesíti, hogy tulajdonképpen az ő munkája semmi másból nem állt, mint abból, hogy az önismeret iróniáját megkockáztatta. Képviselt azt a szempontot, hogy az önismeret legalább annyira fontos, mint az ismeret. Tehát önmagunkat ismerni pontosan annyira fontos, mint bármi mást ismer, bármilyen tudományt vagy szakmát ismer. Nyilván az aténi polgárok ezt nélküle is tudták. Azt nem tudták, hogy ebből lehet valami, tehát azt nem tudták, hogy ez egy szakma. A hermeneutész. Hogy ez az ironikus fickó, ez úgy űz egy szakmát, hogy közben éppen, hogy a szakma, miközben taníthatatlan. Az irónia, ezt is tisztáztuk, az irónia olyan filozófiai módszer, amit nem lehet tanítani. Nincs olyan, hogy valakit bevezetek az ironizálás műfogásaiba. Képzeljük el, irónia haradóknak és kezdőknek. Hogy festen egy ilyen? Indulunk a kályhától, és akkor elindulunk az irónia grádicsain. Hogyan leszünk? És a végére képzeljük egy irónia vizsgát, ahol mindenki nagy irónia. A profik azok, akik nagyon tudnak ironizálni már. Ugye az iróniának az utolsó és végső hadállása az abban van, hogy minél jártasabb valaki benne, minél inkább profin megy neki. Annál inkább elvesztette az ártatlanságát. Az irónia addig irónia, amíg ártatlan. Ha elvesztette az ártatlanságát, és azt hiszem ez lesz a következő órának már a témája, ha az irónia elveszti az ártatlanságát, azt nevezzük cinizmusnak. Tulajdonképpen a cinikus az a valaki, aki ért az irónia, nem csak ironikus, hanem ért hozzá. Megy neki a játék. Tudja. Sőt, tovább lehet menni. A cinikus ott kezdődik, amikor nem arról van már szó, hogy valaki transzcendentális értelemben is tudja, hogy mit ér, hanem azt tudja, hogy ki mit nem ér. Mi minden nem ér. Ugye nem véletlen, hogy Nietzsche magát az utolsó cinikusnak nevezte, és abban azt hiszem, hogy van némi igazság. Tehát amikor Nietzsche egyszerűen fölteszi a kérdést, azt, hogy tulajdonképpen az egyház, most csak stilizálva fogalmazom meg, Tulajdonképpen az egyház nem egy olyan, mint egy bank. Bemégy, és akkor adnak neked egy kis hitelt. Tehát például megbocsátják a bűneidet. Hát miért ne? Adnak neked hitelbe egy ilyet, hogy bűnbocsánat. Adnak neked túlvilági reményt. Sőt, hát állítod azt, hogy ingyen. Nem a persejbe bedobhatsz azért néha egy forintot, de egyébként ingyen adnak neked ott egy kis túlvilági reményt. Bank, üzletelnek veled. A cinizmusnak ez a legsúlyosabb, vagy legdurvább formája. Ugye olyannak olyan cinikus megjegyzései Nietzsének, amikor elkezd arról beszélni, és azért mondom Nietzsét, mert nála lehet a legjobban érzékelni ezt, hogy miről is van itt szó. Ő nem véletlen, hogy itt áll szemben Szókratész. A Szókratész még valóban ironikus, mert megőrzi a naivitását, vagy legalábbis nagyon szeretné megőrizni a naivitását. Nietzsé már nem. Ugye a cinizmus, amikor egyszerűen arról kezdve beszélni, hogy a moralista. Mennyit ér neked egy moralista? Tehát tulajdonképpen egy moralistára neked mikor van szükséged? Ki a fene nem kívánja a pokolba az összes moralistát? Leállott, moralizál, leállott, eszmény. Egyáltalán ugye azt mondja, nincs morál fölháborodás nélkül. Tehát olyan moralistát te még nem láttál az életbe, aki egy ponton túl ne háborodna föl. Tulajdonképpen akkor igazán moralista, amikor fölháborodik. Ugye a Schlegel, Schleiermacher, Hegel, Fichte, Kant, ezt kapásból öt embert besúvaszt ebbe a zsákba, és azt mondja, hogy olvassátok már el az írásaikat. Hát ezek nem tudnak nem fölindultan beszélni. Shelley. Nem tudnak nem fölindultan beszélni. Csak fölindultan tudnak bármiről beszélni. Akkor érzik magukat elemükben, amikor föl vannak háborodva. Valamiért háborognak. Azt mondja Nietzsche, a fölháborodók, az igazi moralisták, elég, ha csak bármi miatt fölháborodsz, már moralizálsz. Tehát elég, ha csak rád léptek, a közérben ráléptek a lábujjadra, és ezért háborogsz, már morális szempontok, hogy a Hegel gyönyörű, amikor a piacon leírja azt a dialektikus eseményt, amikor jön egy fiatal asszony, és tojást vár, és azt mondja a kofának, hogy de hát ez a tojás romlott, mamika. Romlottám magának az a... És akkor öt mondaton belül kikötünk annál, hogy és azt a kis sálat kitől kapta, csak nem a francia tisztecskéktől, és rögtön elkezdődik az, hogy a romlott tojástól eljutottunk valakinek a romlottságáig. Tehát a pillanatokon belül össze is van kötve az, hogy a felháborodásból eljutottunk a morális értékeknek a teljes raszteréig. Az, hogy a fölháborodóknak soha nincs igazuk, itt Nietzsche fején találja a szeget. A fölháborodók mindig moralizálnak. A moralizálást azt nem iróniával kell gyógyítani, hanem cinizmussal. Ugye a tudatlanságot iróniával kell gyógyítani, tehát azt, hogy valakit ráébresztek a teljes naivitására és tudatlanságára önmagát illetően, arra az egyetlen eszköz az irónia. De ha valaki elkezd felháborodni, tehát a felháborodás módján szűni nem akaróan moralizálni, magyarán a tudatlanságát valamiféle tudásnak kiadni, tehát végülis tisztázunk valamit. Mi a moralizálás? Innen ebből a cinizmus szemszögéből. A moralizálás semmi más nem jelent, mint a transzcendentális nézőpont állandó számonkérése a mundán nézőponton. Hogy tulajdonképpen te csak egy jó menedzser vagy, egy jó banki szakember, de emberileg te mit érsz? Ugye ez a költőízés, akkor, mert hogy emberileg, és akkor tulajdonképpen, és akkor jön a költ, és megkérdőjelezi valakinek ahogy az emberi méltóságát, és egyáltalán, hogy hol vannak. Ugye, hát miről beszélek én? Hát talpra magyar hiaza. Hát az teljesen. A moralizálásnak a netovábbja az, hogy a rongy ember, egyébként ez a magyarban, hát ez valami hihetetlen, ez az a rongy ember. Hát ez csodálatos. Tehát nem, még csak véletlenül sem asszociálunk rá, teszem fel a madár ijesztőre, nem. A rongy ember az nem a madár ijesztő. A rongy ember az egy magyar találmány. Tehát a felháborodó moralizálásnak az alfája és omegája. Rongy ember azért lesz valaki, tehát ennél jobban nem lehet transzcendentálisan lealacsonyítani azt, ami mundán. Tehát amikor valakinek már csak a ruhája van, nincs benne semmi. Tehát már csak test és lélek, nincs lélek. Már csak, igen, tehát ez zseniális. Csodálatos. Ez tényleg egy magyar talán, nem tudok olyan nyelvet, ahol ez Ez ugyanebben a formában így megismétlő. Na most képzeljük el, amikor a rongy ember, akinek fontosabb, ki a rongy ember? A rongy ember az, akinek fontosabb mindaz, ami mundán, tehát mindent, ami mundán fölérendel annak, ami transzcendentális. A saját életét, a üzéjét, a pénzét, a vagyonát, a presztízsét fölérendeli annak, ami transzcendentális érték, vagyis végtelen érték. Valami végeset rendel valami végtelen fölé, a mundánt a transzcendentális fölé, etc. etc. Amikor hermeneutikáról beszélünk, tehát még egyszer, hagyjuk a mesét, mert most nem hermeneutika óra van, van az is, de az most nem most van, hanem amikor a sérült diskurzusról beszélünk. Tehát még egyszer, a sérült diskurzus, amiben valaki nyilvánvalóan hazudik neked, és végig kell hallgatnod a hazugságot, ráadásul türelmesen és megértően. Mert a hazugsága az egyetlen fogózó, hogy megértsd azt, hogy ki is ő, vagy mit akar mondani. Tehát a hazugságát kell türelmesen végighallgatnod, vagy pedig az, hogy a hazugságnak egy finomabb verzió, nem biztos, hogy finomabb verzió, amikor valakinek a sér, tehát a betegségét, azt, amikor önmagát védi azzal, hogy átkölti saját magát. Tehát önmagát védi azzal, hogy az egójából valami ízét, aranyszobrot, arany, hogy hívják ott, farag. Hogy egyébként te is tudod, hogy egy rongy ember, vagy azzá tették, vagy annak nézték, vagy mi fene, de egyébként ő most mindenképpen nem akar rongy embernek látszani, hanem aranypolgár. A rongy emberrel mi más áll még szemben, az aranypolgár. Kérem szépen, ugye fölmerül rögtön a kérdés, tehát fölmerül a kérdés. Szókratész, amikor újra és újra szembesíti az aténiakat azzal, hogy lényegében a legnagyobb bajuk az, hogy elmerültek a mundanaitásban, elmerültek a mundán értékekben, és veszendőben minden, ami transzcendentális, és ebből az első az, hogy az önismeret. Miért érezzük azt, hogy egy ember fontos számunkra, aki ismeri önmagát? Ha van a környezetedben olyan, mert egyáltalán a környezetedben lévőket tudod súlyozni, annak megfelelően, hogy ez ismeri önmagát, ez meg nem ismeri önmagát, ez teljesen tévúta, ez naív, ez etc. etc. Nyilván tudod súlyozni. De hogy amiről Szokratész beszél az irónia kapcsán, az éppen az, hogy egyrészt ad egy. Ez a súlyozás maga súlytalan lesz, ha te magad egyáltalán nem ismered ki magadat, saját magadat illetően. Egy olyan embernek az ítéletét rólam, akiről biztosan tudom, hogy nem értette meg saját magát, vagy nem ismeri saját magát, súlytalannak érzem. Nem fogadod el annak az embernek a véleményét rólad, akit te magad súlytalannak gondolsz. Pont úgy nem, ahogy egy gyereknek az ítéletét sem fogadod el, aki csak világol össze-vissza, csak mond valamit rólad, és nem fogod komolyan venni, vagy legalábbis jobb, ha nem veszed komolyan. Igen, az önismeretedről szól az is, hogyha olyan dolgokat veszel komolyan, vagy veszel magadra, amiket nem kéne. Ismerjük ezt a problémát. A hermeneutikai kérdés azonban mégiscsak az, abban van, hogy az a határvonal, irónia és cinizmus között, az, hogy mikortól lehet valakitől számon kérni az önismeretet. És egyáltalán melyik az életnek az a területe, ahol az önismeret számon kérhető lesz. Tehát a mundán szempont mellett az a transzcendentális szempont, és nem akarom tényleg a bársaságot fájdalmat okozni ezzel a két terminus technikusszal, de sajnos ez van, ez Husserl fenomenológiájában, ez így van szó szerint le a mundán és a transzcendentális. Tehát melyik az életnek az a területe, ahol valakitől az önismeretét is számon kell kérni, nem csak az ismereteit. Tehát nem csak arról van szó, hogy a Tesco menedzser felállította a 100 pontos játékszabályban neked a 60 pontodat, és akkor te most eszerint érsz valamit, hanem arról van szó, hogy az önismereted az, ahogy állsz. És akkor most jön az utolsó, a kegyelemdöfés számunkra, hogy aztán végképp ne értsünk semmit, amikor Gadamer világosan értésünkre adja. A eminens hermeneutikai szituációk, és most nem csak a sérült diskurzus, akkor egy harmadik eminens szituáció is megjelenik, nevezetesen olyas valami, mint az eminens szöveg. Az eminens szöveg, mint például a költészet. A eminens hermeneutikai szituációból te ki se bírsz lábalni, tehát még bele se tudsz lábalni, ha nulla önismereted van. Ez a legfontosabb. Tesco-ban árufeltöltő tudsz úgy is lenni, hogy nem kell önismeret. Klasszika filológiában azonban nem. Egy detektív, aki végig akar hallgatni egy gyanúsítottat, és tudja, hogy hazudik, soha nem fog a végére érni, ha nincs önismerete. Ha nem magából meríti azt, ami az igazság kiderítéséhez szükséges. Egy pszichoanalitikus, aki hallgat egy sérült, egy neurotikus embert, soha az életben nem jut a végére a terápiának, ha nincs önismerete, nincs egy olyan forrás, ami nem a páciensből táplálkozik, hanem saját magából. Azt lehet mondani, és hogy innen néz a bölcsészet tudomány egész területben, a művészet elméletről nem is beszélve. Egyfajtában az az eminens hermeneutikai szituációban mozog, abban az eminens hermeneutikai szituációban mozog, hogy legfőképpen csak is saját forrásaidra támaszkodhatsz. Ezért mondja, hát nincs egy bámulat, mindent megérdemel is. Nincs egy bámulatos, amikor a túl jó és rosszon végén arról kezdett beszélni metaforikus, tényleg vágyfülőek előnyben, tehát akik értik, hogy ott mit mond. Azt mondja, minden aranybányát föl kell túrnod, mire rábukkansz a saját. Mindenkit végig kell hallgatnod, mire megtanulod hallani saját magadat. És tulajdonképpen itt kezdődik az önismeretnek a problémája, az, hogy bizonyos önismeret nélkül, bizonyos szakmákban egyszerűen nem tudsz labdába lúgni, nem tudsz 5-6-ra jutni. Egy pszichoanalitikus szituációban, ahol a másiknak a önköltészetét kell végig hallgatnod, hogy micsoda gyönyörű szobrot farad magában éppen, már megint, vagy egy bírósági szituációban, ahol egy gyanúsítottat, egy nyilvánvaló bűnözött, aki nyilvánvalóan hazudik dekedve, mint a vízfolyás. Ott kell kiderítened, hogy mi is az igazság, képtelen vagy 5-6-ra jutni, ha nem ismered magad. És ugye ez a rejtély. Itt mondom, itt kapjuk meg a kegyelemdöfést, hogy végül semmit ne értsünk, amikor az a kérdésre kell válasz, hogy hogy lehetséges az, hogy vannak dolgok mundán értelemben, amik nem a másik ismeretét tételezik föl, hanem a sajátodat. Hogy lehet az, hogy valamit, ami rajtad kívül van, csak saját magadon keresztül tudod megközelíteni? Már csak egy ilyen egyszerű kérdés, és ez az én példám, ezt viszont nem Gadamertől loptam. Hogy lehetséges az, szerintem én már ezzel példáról hoztam, tehát én ezt naponta 20-szor szoktam, tehát olyan bevásárló körül nincs, hogy én a pénztárban ezt ne sütném el akár ott is. Hogy lehetséges az, hogy Pilinszky négy sorosát nem úgy olvassuk, mint hogyha a Népszabadságban, a bűnügyi rovatban olvasnánk egy gyilkosságról egy négysoros híradást. Hogy igen, áznak a plakátok, ez ugye este volt, a folyosón égve hagyták a villanyt, jéghideg szegek voltak a homokban, és hát valakinek kiotották a végét. Plusz passz. Kedden éjfél körül történt a bűncselekmény, kimentek a rendőrök helyszínen, és ezt találták. Miért nem olvassuk Pilinszky négy sorosát egy gyilkosságról való beszámolóként? Miért olvasod vers? Honnan tudod te, hogy ez egy vers? Ki mondta neked? A gimnázium az osztályfőnök? Azt mondta, hogy ez vers, és akkor az versként kell olvasni? Honnan tudjuk? Amikor Kövér Margot Faludinál fölkönyököl, és azt megkérdezi, megkérdezi Biontől, te figyelj meg Margot, miért nem szeretsz engem? Bion, unom az eszed. Versben. Honnan tudjuk, hogy ez egy vers? Nem pedig egy ilyen szörnyű szakítási jelenet. Ahol Kövér Margot kirakja a Villon szűrét, és megvan egy indok rá, mondja már. Honnan tudjuk, hogy ez egy vers? Miért érezzük, hogy ebben sokkal több van, mint mondás szempontból lenne? Hogy lehet az, hogy azonnal ráérzünk a dolog transzcendentális jellegére, anélkül, hogy bárki megtanított volna minket rá? Hogy lehetséges ez? Sőt, tovább megyek. Miért lennél te felháborodva? Tehát miért fognád a fejed és azt mondanád, hogy ekkora hülyét én még életemben nem láttam, aki nem értené, hogy Pilinszky négy soros a miért vers? Tehát szerintem el versként olvasni, nem úgy olvasná, hogy hát ez mikor történt? Tehát megkérdezni tőled, hogy amit le van írva, ez mikor történt mégis? Mert ez tényleg a Jancsival történt? Ez ilyen megtörtént szerintem. Hát úgy sajnálom, mind mehetett keresztül az az ember. Jaj, János. Nem éreznéd úgy, hogy egy címeres marhával van dolog? De mi, aki tudjuk, hogy ez egy vers, honnan? Ennyire egyszerű zavarba jönnünk. Ennyire egyszerű zavarba jönnünk annak a kérdést. Értsük, a dolog annyira súlyos, hogy például én is zavarban vagyok, hogy kéne ezt a kérdést föltenni értelmes módon. Tehát annyira magától értetődő, hogy Pilinszky négy sorosát versként olvassuk. Most jövök én, és azt mondom, hogy de honnan tudjuk versként? Szinte már magamnak azt mondanám, honnan tudnám, de miért ne tudnánk? Mitől evidens, hogy neked a műalkotás? Mitől evidens, hogy neked a Mona Lisa Na, nem vagyok elmérző, nem Mona Lisa, hanem a libanoni cédrus az nem egy, egy textilre rányomott kémiai vegyületek négy léc közé szorítva és odaszegel. Mitől lesz az nekem indulkodás? Honnan van ez a transzcendentális vezérfonal, hogy kijussa mundaneitásból és bejussa a transzcendencia? És akkor nem beszéltem még olyan bonyolult esetekről, mint például a szerelem. A szerelem sem két embernek egy bizonyos típusú kapcsolata. De lehet ahhoz annak mentén elképzelni, ahogyan teszem föl a Tesco-ban a humán menedzserrel valami kapcsolata az embernek. Tehát szimpatikus voltam neki, és akkor felvesz árufeltöltőnek. Szerelem van, hogy érezzük, hogy van egy olyan, a mundanitás köréből átkozott egy olyan transzcendenciának a körébe, amit a mundanitás felől nem lehet megérteni. Egyáltalán hallgassunk végig egy szerelmes embernek a beszámolóját. Egyszerűen nem értjük, hogy, de tulajdonképpen mundan szempontból nem is érthető, hogy mit érez, nem is tudja elmondani. Nem is tudja elmondani, nem is tudja megfogalmazni. Nem is értenik, hogy mivel kapcsolatban a kérdés. Hány olyan eset van, amikor valakinek nyilvánvalóan azt kellene mondani, hogy ezt ne tedd, ne légy bele szerelmes. Nem lesz jó neked, sőt, nektek. Mundán szempontból meg tudjuk értelmesen fogadni, transzcendentális szempontból ilyen érv nem létezik. Nincs olyan, hogy valakit lebeszélünk a szerelemről. Ilyen lehetetlenség. Ha valaki nem érti meg, hogy egy vers miért vers, majdnem olyan, mint a mutatom a vicc volt, ugye a poén. Tehát, hogy valakinek nem tudod elmagyarázni, hogy a vicc mi a poénja, az reménytelen eset. Tehát, nincs többé hermeneutika, nincs az a híd, ami összekötne benneteket egymással. Képzeljük el, amikor valakinek kínos lassúsággal hermeneutikailag elkezdünk elemezni egy viccet. Tehát elkezdünk elmondani, figyelj, a viccetben az volt, hogy na is, most figyelj, és elmondjuk neki. Meg is öltük a viccet. Tehát abban a pillanatban nyújtottuk. Abban a pillanatban már én sem értem, hogy mind röhögtem. Már nem is felejtettem. Onnantól kezdve, hogy elmagyarázzák nekem, hogy a viccben mi volt a vicc, onnantól kezdve, hogy azt se tudnál rajta nevetni, aki elmagyarázta. Honnan van ez a transzcendentális vezérfalal, ahonnan a mundánból át tudunk jutni abban a másik történet. És akkor ne felejtsük el, amikor Szokratész iróniájáról van szó, semmi másról nincsen szó, mint arról, hogy ő ezt megtalálta nevezetesen az önismeretnél. Az önismeret problémája épp úgy értelmezhetetlen a mundaneitás felől, tehát a világ ismerete felől. És akkor még egyszer Gadamer felől az, hogy vannak a világon olyan szakmák, és olyan hivatások, és olyan feladatok, amik nem mennek önismeret nélkül. Nem képtelenség. Azért mondom, ez a legnagyobb rejtély. Mihez kell az, hogy te magadat ismered? Tehát egyáltalán én még azt is abban sem vagyok biztos, hogy el tudnám bárkinek magyarázni, hogy értem-e? Mit jelent az, hogy amikor magamat ismered, pontosan mit? Ugye, már abban azt a kérdést illetően zavarban vagyunk, hogy hogy lehet ezt az ismeretet fokozni. Tehát mit jelent az, hogy valaki az önismeretét tekintve kezdő, haladó vagy nagyon profi? Értelmezhetetlen. Mit jelent az, hogy valaki hú, de nagyon ismeri magát? Annyira már, hogy aj, de így meg. Én is így ismerném magam, de jó lenne. Mulatságos, nevetséges, érthetetlen. Ahogyan lehet azt mondani, hogy bármilyen mundán szempontból és bármilyen mundán szakmában vannak kezdők, haladók, meg vannak profik, ez a szisztéma, ez a sablon tökéletesen érvényesül és használhatatlan az önismeret problémájára alkalmazva. Az önismeretben nincsenek kezdők, meg nincsenek haladók. Nincs olyan, hogy még kedden nem ismertem magam, de csütörtökre már dereng, hogy ki vagyok. Értelmetlen. És mégis. Ugye... Az, hogy egy detektív legfőképpen saját magát használja ahhoz, hogy kiderítsen egy bűntényt. Az, hogy egy pszichoanalitikusnak legfőképpen saját magát kell elmélyítenie ahhoz, hogy megértse a másiknak a problémáját, az az, ami igazándiból. Gadamer példája a legszebb. Gadamer azt mondja, hogy akkor kapott rá az ízére annak, hogy mi az, hogy hermeneutika, amikor 45-ben bejöttek az oroszok. És ugye már vége volt a háborúnak, ő Lipcsébe volt kinevezve a klasszika filológia tanszéken, és őt kérték meg, mert a klasszika filológus, hogy közvetítse az egyetemnek, az egyetemi tanácsnak a cuccait az orosz parancsnok felé. Tehát, hogy lehetőleg ne gyújtsák már fel az egyetemet, vagy veszem fel, ne nézzék már laktanyának, vagy mivel. Tehát körülbelül ez volt a kérése.
És ugye nyilvánvaló, hogy ott vannak az oroszok, akik óriási nagy. Tehát ők a fegyver, ők a hatalom, itt meg a legyőzöttek. Na most a legyőzöttek szempontjából kell a győztesek felé valamit kommunikálni. Teljesen mindegy mit. Onnan egy Gadamer, egy tolmáccsal. Egy orosz tolmáccsal. És akkor elkezdi először úgy a diskurzust, attól egy ilyen, zsíros hajú tábornok, ott ül, és akkor és akkor mondja neki, ahogy hívják, a tolmács a mondatról mondatra fordítja, amit Gadamer mond. És a Gadamernek bekattam, hogy ezt nem így kell csinálni. Ezt úgy kell csinálni, hogy a tolmács félrehívom, elmondom neki, hogy mit akarok, és aztán a tolmács visszamegy, és ez is történt, és ékes orossággal meggyőzte a tábornokat arról, hogy mit akar a Gadamer. Magyarán mondja, először megértettem a tolmáccsal, és a tolmács sokkal jobban el tudta így mondani, magában lefordította a dolgot, és sokkal jobban meg tudta neki magyarázni, mintha mondaton mondatra fordított volna mindent. Magyarán a tolmácson múlott a saját emberi mélységén és saját önismeretén, azon átszűrve, amit a Gadamer mondott, pazar módon tálalni tudta az orosz parancsnok számára azt, hogy mi is az egyetem kérése. Úgyhogy azt se tudta, mi az, hogy egyetem, azt se tudta, hogy honnan jött Gadamer, mégis megértette azt a horizontot, amiben Gadamer elmagyarázta neki. És itt kattan először be Gadamernek azt, hogy tulajdonképpen minden is áll a hermeneutikának a problémája. Mit jelent az, hogy valakinek a mélységére, a személyiségére kell számítanod? Tehát nem a dolognak az értelmes voltára, vagy a dolog nemes voltára, vagy mifelére, hanem arra, hogy ő megértse, hogy miről akarsz beszélni, és aki megért téged, az mindig többet ért meg, mint amit te akartál megértetni vele. És a tolmács már eleve a feladat felől értelmezte azt, amit majd el kell mondani. Gadamer azt mondja, hogy éppen arról szólt a dolog, hogy azzal, hogy a tolmács megértette, kibővült az a horizont. Tehát egész egyszerűen a tolmács már többet tudott átadni, hozzátette még azt a pluszt, amit Gadamer nem tudott volna. És ami nagyon fontos, ez nem csak abból fakadt, ez a különbség, hogy az egyik birtokában volt egy nyelvismeretének, a másik nem. Sokkal többről van szó. Ugye ugyanez megtörténik Gadamer másik példája a jogban. Az, hogy te jogásznak elmagyarázod, hogy neked mi a problémád, elmondod az esetet. Tehát igazából az esetről van szó. Azzal már is ő sokkal többet fog érteni, mint amennyit te elmondtál. Sokkal előrébb leszek. Azzal, hogy belépett abba a horizontba, amelyben te szeretnéd értelmezni a szituációt. Képzeljük el ezt a dolgot, és akkor ez utolsó, ezzel be is fejezzük mára, az önismeret iróniáját. Képzeljük azt a szituációt, amikor te saját magadat beavatod valamibe. Valami olyasmit kell mondani, mint amit Ágostan, a konfesszió, a vallomás. El tudod azt képzelni, amikor saját magadnak megvallasz valamit? Nem másnak vallasz, hanem saját magadnak. Saját magadnak megvallasz valamit. És ezzel a vallomással, pont úgy, mint Ágoston vallomásai, szó szerint saját magadat ne csak beavatod egy titokba, hanem saját magadat tanítod. A vallomással valójában egy ajándékot adsz saját magadnak. Valamit úgy bővítesz ki, valami olyasmire kerülsz a birtokába, amit mindig is a birtokába voltál, és úgy kellene fogalmazni, hogy visszatérek a Handelthoz, hogy mindig csak zetszem, de sosem hábem. Mindig csak állítottad, de sosem birtokoltad. A vallomás az, amikor nem csak állítasz valamit, de amit állítasz, azt egyszer végre birtokod is. Azt lehet mondani, hogy ez az igazi önismeretnek a kezdete. Az önismeret az, ahol ajándékba adod saját magadat magadnak. Ajándék vagy a magad számára. Itt kezdődne az önismeret. Enélkül az ajándékozás nélkül, egyébként az ingyenesség nélkül. Hát Szokrati nem lehet, hogy nem fogadott el soha egyetlen krajcát sem. Tehát nem fogadott el semmilyen pénzt, vagy összeget, amit felajánlottak neki. Mert ha az önismeret nem ajándék, akkor nem önismeret. Ez egy legfontosabb mozdulata. Minden ismeretért fizetni kell. A mundán szempontból mindenért fizetsz. Az önismeret az egyetlen, ami ingyen van. Pontosan azért, mert ajándék. Ha az önismeret nem ajándék, nem önismeret. Az nem ismeret tőle. Tulajdonképpen a francia fenomenológiában, hogy később a Levinasnál kezdődik a hospitality fogalma, tehát a vendégszeretet az, amikor valami, amikor kezdődik ugyanezt a gesztust egy másik ember irányába. Képzeljük el, amikor az ingyenesség és önkéntesség nem magaddal szemben, a másik a szemben a vendég. Amikor magadat adod neki. Abban a nagyon-nagyon transzendentális értelemben. Mivel végződik tehát az irónia gondolata? Az irónia gondolata az ajándékozás gondolatával végződik. Az irónia, addig ártatlan, amíg ajándékozás. Amíg adod. Ezért van az, hogy azt érezzük, minden ironikus ember ad. Bármennyire is esetleg kinevet, bármennyire is minden ironikus ember értünk dolgozni. Nekünk akar adni. És képzeld el, amikor azt a szituációt, amikor saját magad kineveted néha. Hát saját magadon tudsz nevetni. Egyáltalán ez egy rendkívüli esemény, amikor valaki saját magát tud nevetni. Akkor azon tud nevetni, hogy jaj, de ilyen voltam. Vagy azt tudja mondani, mennyire naív vagyok. Széttárja a kezét, azt mondja, nem értem saját magamat. Mennyire naív voltam. Ne felejtsd, ez mind-mind ajándék magadnak. Saját magadat megajándékozni, ez maga az irónia. Ez a, azt hiszem, ez a legfontosabb része benne. Na jó. Hát mielőtt még a könnyek szöpnének a szememben, hogy be is fejezném a mai alkalmat, és akkor folytom egy hét múlva. Köszönöm a figyelmet!
Elhangzott Rádióegyetem. Cinizmus és irónia. Páfalusi Zsolt, a transzcendentális és a mundán szempont. Az ELTE BTK-n elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Németh Dóra. Vágta Kenyeres Balázs.